Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Ablak világunkra. Ismeretterjesztő és szolgáltató műsorok.
9 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Továbbra is tartanak a nagyszabású felújítási munkálatok az Egri Bazilikában. Már összerakták az új szembemiséző oltár és az ambó elemeit is. A kövek magok Brács szigetéről érkeztek, amit Magyarországon munkáltak meg. A pacsorok beépítésével is a héten végeznek az asztalosok. A templomtérrel várhatóan a június 12-i nagy liturgiára készülnek el. A tervek szerint ott tartják majd a papszentelést is június 22-én. Orbán Viktor és felesége Léva Janikó este a Liszt Ferenc nemzetközi repülőtéren fogadta Xi Jinpinget, a Kínai Népköztársaság elnökét és házastársát, tájékoztatta az MT-t Havasi Bertalan, a miniszterelnök sajtófőnöke. A repülőgépnél magyar népviseletbe öltözött gyerekek köszöntötték az elnöki házaspárt, ősi szokás szerint kenyérrel és sóval kínálták őket, majd a magyar-kínai két tanítási nyelvű általános iskola és gimnázium diákjai üdvözölték a vendégeket. Egy rövid kulturális műsorra is sor került a Csillagszemű táncegyüttes előadásában. A kínai államfő holnapig tartózkodik hazánkban állami látogatáson, a diplomáciai kapcsolatok felvételének 75. évfordulóján. A magyar-kínai gazdasági együttműködés fejlesztése mellett az ukrajnai háború és a kínai béketerv lesz az egyik fő téma a kínai elnök budapesti látogatásán. A 400 fős delegáció érkezése miatt forgalomkorlátozások és lezárások voltak már tegnap is a fővárosban, és a legmagasabb fokú biztonsági intézkedések vannak érvényben. Kína újabb egy évvel meghosszabbította a magyar állampolgárok vízummentes beutazási lehetőségét, a magyar hatóságok pedig 48 órán belül elbírálják a kínai üzleti célú vízumkérelmeket, közölte a külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter azt mondta, tegnap óta a Kínában működő magyar konzuli szolgálat az Európai Vízumkódexben rögzített 15 napos határidő helyett, tehát már 2 napon belül elbírál minden üzleti célú magyarországi beutazás céljából benyújtott kínai vízumkérelmet. Az átfogó stratégiai partnerség elmélyítéséről és megerősítéséről írt alá közös nyilatkozatot, előzőleg Szerbia és Kína. A szerb és a kínai elnök belgrádi tájékoztatóján Alekszandar Vučić kiemelte, az utóbbi 3 évben a távol-keleti ország volt a legnagyobb befektető Szerbiában. Magyarország kész hozzájárulni minden olyan kezdeményezéshez és erőfeszítéshez, amely elvezet a békéhez. Erről beszélt Orbán Viktor miniszterelnök, amikor telefonon egyeztetett Volodymyr Zelenszkijjel. Az ukrán elnök az ex-közösségi portálon azt írta, meghívta a magyar kormányfőt a jövő hónapban Svájcban rendezendő békecsúcs találkozóra. A román elnök nyitott a Patriot rakétarendszer Ukrajnába küldésére. Klaus Johannis azután nyilatkozott újságíróknak, hogy Washingtonban tárgyal Joe Biden amerikai elnökkel. A britek és a NATO álláspontja szerint a háborút mindaddig folytatni kell, amíg azt Ukrajna nem nyeri meg. Magyarország ezzel nem ért egyet, közölte a külgazdasági és külügyminiszter Londonban. Szijjártó Péter brit kollégájával David Cameronnal tárgyalt. Jelentős fejlesztések valósulhatnak meg a Jaguar budapesti fejlesztőközpontjában a következő években, írta a külgazdasági és külügyminiszter a Facebook oldalán. Az Egyesült Királyságban tartózkodó Szijjártó Péter felidézte, az autógyár egy nagy mérnöki fejlesztőközpontot működtet Budapesten. Az üzemanyagárak elérték a szomszédos országok átlagát, ezért a kormány nem tart szükségesnek további beavatkozást, közölte a nemzetgazdasági miniszter. Nagy Márton elmondta azt is, 2 hetente vizsgálni fogják az üzemanyagárakat. Jelentősen csökkennek majd az árak holnap. A benzin bruttó 8 forinttal kerül majd kevesebbe, míg a gázolajért 5-tel fizethetnek alacsonyabb árat a kutaknál, írta meg a holtankoljak.hu portál. A 95-ös átlagosan 616, a dízel 607 forintba kerül majd literenként. 1 millió magyar háztartás küzd energiaszegénységgel, hangzott el a Corvinus Regionális Energiagazdasági Kutatóközpont által rendezett energiaszegénységi konferencián. A felmérés szerint különösen a tűzifával fűtők minősülnek sérülékeny csoportnak. Nagy veszélyben van a levegő tisztaság is, mert 720 ezer háztartás kész és képes szemetet égetni. A 200 milliárdos többletforrás több mint 90%-ára kötött szerződéseket a Baross Gábor hitelprogramban a magyar vállalkozásokkal az Exim. Az eddig jóváhagyott kérelmek 46%-a a KKV-szektorból kerül ki. Végül az időjárásról. Általában sok napsütés várható, a fátyol és gomoly felhők mellett néhol zápor kialakulhat, az északi-északkeleti szelet sokfelé kísérhetik élénk, néhol erős lökések. A csúcshőmérséklet 21-22 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Reklám. Az elveszíthetetlen öröm. A Miskolci Versbarátok Köre Alapítvány versmondó versenyt hirdett 10 és 20 év közötti fiataloknak. Az elődöntő 2024. május 24-én a Miskolci Tudomány és Technika Házában, a döntő és a gála 2024. szeptember 21-én az Ars Sacra Fesztivál keretében a Miskolci Városháza dísztermében lesz. Nevezni a versalap22@gmail.com e-mail címen 2024. május 12-ig lehet. További információ elérhető a Versbarátok Köre Facebook oldalán.
Hittanári képzések. Az EGRI Hittudományi Főiskolán a 2024-2025-ös tanévben katekéta lelkipásztori munkatárs 3 éves alapszakon és 4+1 éves hittanári szakon levelező tagozatos formában lehet készülni hitoktatói tevékenységre és keresztény műveltségünk gyarapítására. A hittanári szak az Eszterházy Károly Egyetemmel együttműködésben történő közös képzés. A képzésekre az EGHF saját jelentkezési lapján kell jelentkezni május 15-éig. A következő tanévben is lesz pedagógusok számára a 2,5 éves hitoktatói szakirányú továbbképzés. Bővebb információ a főiskola honlapján www.eghf.hu olvasható.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
Az egyház az egységben lévő erő megtapasztalása. Hit, közösség, támasz. Mindenkinek. Köszönjük, ha adója 1%-ával támogatja a Magyar Katolikus Egyház sokrétű szolgálatát. Hit, közösség, támasz mindenkinek. Technikai szám 0011. Készült a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia megbízásából.
1% felajánlás. 100% segítség. Hozzájárulás a jó hír hangjához. A Szent István Rádiót fenntartó Magyar Katolikus Rádió Alapítvány sokat köszönhet az adományozóknak. Mint minden keresztény szellemiségű intézmény, számít azokra, akik egyetértenek értékrendjével, s szeretnék azt, hogy minél több helyre eljusson a jó hír hangja. Zaklatott világunkban sok otthonban jelenti a mindennapos lelki támogatást. Ezért is fejezi ki köszönetét az alapítvány és a szerkesztőség azok számára, akik az alapítványt jelölték meg, mint adójuk 1%-ának kedvezményezettjét. Arra kéri azokat, akik továbbra is fontosnak tartják a rádió által képviselt értékeket, hogy jelezzék adóbevallásukban, hogy az alapítvány tüntetik ki figyelmükkel, s írják rá adószámát 18 57 87 26 2 10. Készült a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Idén is eljött az adó 1%-ának felajánlási ideje. Ha ön is hisz a személyes szeretet erejében, válassza a Katolikus Karitást. Segítségével életeket változtatunk meg, támogatást nyújtunk a rászorulóknak. Legyen részese ön is a változásnak. Adója 1%-ával támogassa a Karitást támogató alapítványt. Készült a Katolikus Karitász megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Segíthetünk! A Szent István Rádió szolgáltató magazin műsora.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, kedves hallgatóink, szeretettel köszöntöm Önöket, a szerkesztőt Molnár Andrást hallják. Mai műsorunkban előbb Tomcsányi Istvánnal, a Johannita Lovagrend vezérlő kommentátorával Tikovics Ernő beszélget a rend tevékenységéről és a közelgő centenárium ünnepségekről. Műsorunk második felében a Kábítószerügyi Egyeztető Fórum tegnapi konferenciájáról hozunk egy előadást részletet, és Lasztóczi né Szomorú Mónikával, a fórum szakmai elnökével beszélgetünk is. Tartsanak velünk, érdemes! Tomcsányi Istvánt, a Johannita Lovagrend vezérlő kommentátorát idézzük.
A johanniták az egyik legrégebbi egyházi és katonai lovagrend, amely a 1099-ben az első jeruzsálemi keresztes hadjárat idején már létezett, mégpedig egy ispotályt tartottak fönt. Az ispotály az egy menedékház, kórház, segítőhely, amiben kicsit benne van a lelki segítség is, tehát alapvetően egészségi, de a lelki segítség is. És amikor a keresztények visszafoglalták Jeruzsálemet, akkor egy nagy fejlődésnek indult. Ez a rend, ez a keresztelő Szent Jánosról elnevezett jeruzsálemi ispotály és lovagrend. Ami az érdekesség az, hogy ugye, amikor aztán onnan a végül is a muszlimok kiverték a keresztényeket, akkor a rendnek is el kellett jönni, és Rodosz szigetén volt a rend 200 évig, nagy erődítményeket épített, amivel a muszlim török szeldzsuk terjeszkedést a földközi tengeren megállították 200 évig. Aztán végül Szulejmán szultán elfoglalta Rodosz, de szabad elvonulást engedett, és akkor a hajókkal a rend átköltözött Máltára. 5. Károly német-római császár Máltát adta oda a rendnek azzal a feladattal, hogy a földközi tenger nyugati medencéjét védje a további muszlim terjeszkedéstől. És ezt a rend sikerrel meg is védte, tehát nem is tudtak Máltán túljutni a törökök, bár többször megpróbálták. Na most a rendnek a katolikus ága, ugye Málta szigetén és máltai otthonról fölvette, vagy hát ez a név lett ismertebb, hogy a máltai lovagok, de ugyanúgy Szent János lovagok, ugyanúgy johannita lovagok. Most ma a johannita lovag nevet pedig a protestáns ág viseli, vagyis amikor ugye Luther Márton kiszögezte a 95 tételét a Wittenbergi vár templom kapujára, és beindult a reformáció, és a Calvin és a többi reformátor hatására, ugye református és evangélikus egyházak jöttek létre Magyarországon is, akkor történt az, hogy a brandenburgi választó fejedelem áttért a hitre, és az egész udvara és a lovagság is, aki vele volt, az áttért, és ez a brandenburgi penntartománynak egy korábbi időből volt egy nagyfokú önállósága. A renden belül, most ha azt mondjuk a máltai renden belül, vagy a nagy johannita máltai renden belül, kaptak egy olyan jogot, hogy saját maguk választhatták meg a vezetőiket, és nem kellett befizetniük azt az adót, amivel ugye a rendközpontját kellett finanszírozni. Ez bizonyos ilyen jóvátételi szerződés volt. Na most ezen kialakulva ez a brandenburgi rendtartomány fejlődött aztán tovább úgy, hogy végül is a johannita rend ma is ennek a brandenburgi rendtartománynak a nevén is fut. Tehát igazából mi a Szent Jánosról elnevezett jeruzsálemi ispotályos lovagrend brandenburgi tartománya vagyunk, azaz rövid néven a johannita rend.
nyilván már nem katonai feladatot látnak el, és kezdetben is karitatív céllal hozták létre a rendet. Most visszatért tulajdonképpen a gyökereihez?
Így van. A rendnek egyébként egy kettős parancsa van, amit az alapító, egy bizonyos Gerhard, magyarul Gellért, Boldog Gellért testvérnek is hívjuk. Az alapító megfogalmazott, és ez azóta is fennáll. Egyrészt a keresztény hitnek a védelme, a keresztény hit megvallása, példamutatással is, és a szegények, betegek, rászorultak támogatása. Valójában katonai rendé akkor alakult a rend, amikor a ispotályt védeni kellett, mert ugye az egy dolog, hogy a első keresztes háborúban megszerezték ezt a területet a Szentföldön, de hát az állandó támadások voltak. Tehát akkor ugye kialakult ez a katonai rend, aztán utána Rodosz, Málta, valóban a újabb időkben most már a fegyver az le van téve, most nem fegyverre harcolunk, hanem egyrészt a karitatív diakóniai módszer segítjük a betegeket, tehát ez azt jelenti, hogy nagyon sok támogatási akciónk van, mindig ott próbálunk, ahol a legnagyobb szükség van. Korábban Erdély volt egy kiemelt, most Kárpátalja és Ukrajna. Nagyon sok gyűjtésünk van, adománygyűjtésünk van, nagyon sok Nyugat-Európában élő lovagtestvérünk és szervezetünk önkeresztül is jönnek adományok, amit kiviszünk. Tehát egy igazából egy abszolút karitatív tevékenység, de itthon is igyekszünk a cigánypasztorációt. Most egy nagyon új gondolatunk az, hogy a otthonápolást és a demencia ellenes, vagy demencia nem is ellen, mert nem lehet ellene küzdeni, hanem hogy fölkészítsük az embereket, hozzátartozókat is arra, hogy a demenciába szenvedőket, hát egyrészt felismerjék, másrészt pedig megtanulják, hogy hogy kell bánni velük. Most például a svéd johannitákon keresztül tartottunk Magyarországon egy szakmai konferenciát, amelynek az eredményeként megkaptuk a Sarepta Evangélikus Szeretet Otthon keretében a akkreditációt, hogy képezhetünk tovább olyan embereket, egyrészt egészségügyi dolgozókat, másrészt hát hozzátartozókat, nyilván külön-külön másféle oktatásba, hogy jobban megismerjék, és mit kell tenni annak érdekében, hogy hát a demenciával küszködőket a lehető legjobban tudjuk ellátni. Ne kelljen mondjuk azonnal otthonba bevonulni, hanem a saját otthonukba, a családjuk is el tudja látni őket. Esetleg ehhez adni segítséget is, tehát pszichológiai segítséget is, illetve gyakran ugye egy-egy tolókocsi, vagy egy-egy fürdőszoba átalakítás, vagy ilyenek nagyon fontosak a családok élete. Most ez az a egyik program, amit például most indítunk, ami egybeesik a magyar hát kormányzat igényeivel is, mert ez a demencia időskori hát elbutulásnak a hulláma ez Magyarországot is elérte. Ugye egyre hosszabb ideig élünk, és hát ugye az idősebb korban ezek a problémák előjönnek.
A magyar tagozatnak hány tagja van?
A magyar tagozatnak kb. 100 lovagja van most. Ezeknek a jelentős része most már idősebb ember, akit hát azért a fiatalok fölvételével próbálunk pótolni. Azt kell tudni, hogy a lovagrendünknek a magyar tagozata pont idén 100 éves. Tehát 1924-ben alakult meg a magyar tagozata a nemzetközi johannita lovagrendnek. Viszont a 45 után, mint ahogy a többi hasonló szervezetnek is, ugye, hát gyakorlatilag be kellett fejezni a működését, illetve, mivel elég sokan menekültek el akkor az országból, a nyugatra menekült lovagok a akkori úrmesterünk, a legfőbb vezető hozzájárulásával megalapították az emigrációban a lovagrendet, illetve nem megalapították, hanem vitték tovább, és nagyon szép közösségi életet éltek, és a rendszer változás után pedig visszatért a rend. 1992-ben a magyar kormány elismerte a rendnek a szerepét és a magyarországi fontosságát, úgyhogy azóta vagyunk elismert egyház jellegű karitatív szervezet, de hát ezen kívül mondjuk még sok minden, mert a lovagrendnek hát vannak bizonyos azért elméleti és egyéb vonatkozásai is. Igyekszünk becsületes, jó szándékú, jól képzett, közösségi témákhoz nyitott, mindenképpen a protestáns hitét nyíltan megvalló embereket, férfiakat fölvenni a rendbe. Nők nem lehetnek rendtagok nálunk, ez egy régi hagyomány, és ez egyelőre ezt a rend tovább tartja, viszont nagyon sok segítőnk van, és hát ebben ugye elsősorban a lovak testvérek feleségei, tehát mindenféle hozzátartozók, barátok és egyéb jótékony emberek is hozzátartoznak a Johannita családhoz. Tehát az elején kérdezte, hogy hányan vagyunk, hát 100 lovag van, de mondjuk ha a önkénteseket és a támogató barátokat hozzászámoljuk, akkor 300-400-an vagyunk a Johannita családban Magyarországon. Egyébként összesen 4000 lovag van a mi rendünkben nemzetközi szinten.
És tartják a kapcsolatot más lovagrendekkel?
Igen, protestáns lovagrend van még Angliában, ők is részt vettek a keresztes háborúba, ugye oroszlán szívű Richard, és történelmből ismerjük, és őnekik a rendjük a Venerable Order of St. John, ami szintén protestáns rend, ővelük nagyon jó kapcsolatban vagyunk, és Svédországban és Hollandiában is van ottani uralkodó protektorátusa alatt egy rend. Ez a 4 protestáns rendnek van egy szövetsége, az Allianz, és ehhez csatlakozott együttműködőként a máltai lovagrend is, tehát gyakorlatilag az összes hivatalosan elismert és nem ilyen utánzó vagy habis rendek, tehát akik hivatalosan a történelmi rendek, azok mind egy szövetségben vannak, egymást segítjük, tehát külön-külön működünk, de egy nagyon szép testvéri együttműködésben működünk.
A legközelebbi eseményük május 10-től 12-ig péntektől vasárnapig kerül megrendezésre, és ez a lovagi napok, így ünneplik a 100 éves évfordulót, a centenáriumot.
Igen, minden évben tartunk egy lovagi napot, de ez az idei, ez most egy nagyon különleges lesz, mert valóban a magyar tagozat 1924-ben alakult, az önálló magyar tagozat, egy bizonyos Báró Fejlics Bertold lovag aktív közreműködésével, ekkor ismerte el a rend, hogy az a 20-30 akkori lovag ne csak a nagy nemzetközi szervezetbe tartozzon, hanem külön egy nemzeti tagozatban. Na most ezt a 100 éves évfordulót fogjuk most ünnepelni, és emiatt ez a lovagi nap is egy kicsit nagyobb szabású lesz. Pénteken fogunk tartani egy konferenciát a Károli Gáspár Református Egyetemen, ahol a rendnek a történelmét és a magyar tagozat történelmét fogjuk ismertetni, és fogunk egy kerekasztal beszélgetést tartani a rendnek a jövőjéről, mert azért a 21. században egy kicsit az embereknek úgy a fejébe megfordul, hogy mit keres egy lovagrend a 21. században. Hát nagyon érdekes, hogy ugyanazt igazából, mert ugye segíteni való mindig van, és mindig lesz, és amíg van segíteni való munka, addig kell, hogy legyenek segíteni emberek is. Ez az egyik része, a másik pedig a mai világban a keresztény hitet védeni, és azért harcolni, meg ugyancsak eléggé aktuális feladat. Tehát nyilván erről fogunk beszélgetni, ezen részt fog venni az úrmesterünk, aki Oszkár porosz királyi herceg, több száz év óta mindig a brandenburgi királyi családból, Hohenzollern családból választjuk a legfőbb vezetőt. Tehát ez lesz pénteken, és szombaton pedig lesz délelőtt a Deák téri evangélikus templomban egy nagy lovagi istentisztelet, amin új lovagokat fogunk avatni, kitüntetéseket fogunk átadni, és hát utána egy közgyűlés, ami ugye fontos formai dolog, vendégeknek külön programok, és este pedig egy vacsorával fogjuk állni. Tehát ez a alkalom arra, hogy egy kicsit megemlékezzünk a mostani munkánkról és a céljainkról is. Talán erről egy pár szót említenék. Most nagyon leköt minket a kárpátaljai támogatás. Több száz tonna segélyt vittünk ki, főleg olyan legnélkülözőbb helyekre, ugye nagyon sok menekült érkezett Kelet-Ukrajnából Kárpátaljára, akiknek ott nincs nagyon biztosítva a megélhetésük, akik nem menekültek tovább Európa felé, mert se nyelvet nem tudnak, talán útlevelük sincsen, de hát egész Kárpátaljáig ugye elmenekültek, és most terhelik ezt a területet a szociális oldalról. A másik pedig az ottani lelkészeket, evangélikus, református lelkészeket és a görög katolikusokkal is nagyon jóba vagyunk, és őket is támogatjuk. Tehát ez az egyik ilyen feladat, hát reméljük, hogy a háború azért csak be fog fejeződni belátható időn belül. Na most ezen kívül egyik nagy programunk az időseknek a gondozása, a házi gondozásnak a megoldása, ehhez nagyon sok segédeszközt, rollátort, különböző segédeszközöket hozunk be, és adunk oda a rászorulóknak, illetve tanfolyamokat tervezünk, hogy hogyan kell az időseket otthon ellátni, illetve hát egyre inkább probléma a korral a demencia kérdése, amiben szintén egy nemzetközi Johannita akkreditációval rendelkező továbbképzést fogunk beindítani, akkor, hogyha hát ez a helység, ahol most beszélgetünk, majd ezt sikerül egy kicsit rendbe hozni. Hát van elég feladat a 21. században is, és úgy gondoljuk, hogy a fiatal református és evangélikus férfiak ebben nagy számba fognak jönni hozzánk és segíteni a munkánkat.
Az elmúlt percekben Tomcsányi István, a Johannita Lovagrend vezérlő kommendátora beszélt, Tikovics Ernő riportját hallották. Kábítószerügyi Egyeztető Fórum május 8-án szakmai konferenciát szervezett, ebből következik most egy részlet. Dr. Rucska Andrea Mária, a Miskolci Egyetem oktatási dékán helyettese beszél egy függőségekkel kapcsolatos kutatásukról.
Mennyi dohányoznak a fiúk meg a lányok? Számunkra döbbenetes volt, ez tavaly volt már egy kutatás, egy számítélés kutatásunk, ahol egyértelműen kiderül, hogy a lányok, főleg ugye a halmozottan hátrányos helyzetű lányok sokkal többet dohányoznak, mint a fiúk. De először úgy gondoltunk, hogy ez lehet, hogy ez csak véletlen, ez kifejezetten arra az intézményre, arra a társadalmi szervezésre vonatkozik, mert most teljesen ledöbbentünk ezen, hogy nem. Ez egy új fajta társadalmi jelenségként jelenik meg. A lányok többet dohányoznak. Itt is egyértelműen ugye látszik a fiúkhoz képest ugyan 5%, 6%, de több, magasabb. A napi szintű dohányzás is, a nem napi szintű dohányzás is, mondjuk az alkalmi dohányzás az nagyjából kiegyenlítő. Tehát a lányok. Mi az, ami egyébként a lányok számára ez egy lehetőség? De egyébként ez majd a legvégén ez is ki fog derülni. Miért menekülnek a dohányzásban a lányok? Életkorok viszonylatában. Napi szinten egyértelműen látszik, ez valami döbbenetes. A 15 év alatti dohányzás. 12%. Lehet azt mondani, nem sok. De 12% a gyerekeknek, tehát itt 130-140 főről van szó. Napi szinten dohányzik 15 év alatt, tehát általános iskolában. A nem minden nap, de úgy szívok valamennyit, 25%. És ez megint 15 év alatti diákokról van szó. Tehát ilyen 14 év körüliekről, és az alkalmi megint 21%. A 16-17 év azért az elég komoly vízválasztó ebben a szegmensben. Látható, hogy igen, ezek a gyerekek komolyan dohányoznak. 409 fő vallotta, hogy ő valamilyen szinten dohányzik. Tehát itt ezeknek a százalékát kell nézni. Tehát, hogy jelenleg is dohányzik. Ugye a nikotin függőségi teszttel néztük, hogy milyen, van-e egyáltalán nikotin függőségük ezeknek a gyerekeknek. Ugye nem gondoltuk, hogy lenne, mert hát azért ez komoly idő kell, hogy kialakuljon. De egyértelműen, ugye nincs is, tehát alacsony a nikotin függőségű. Nem nagyon alacsony, alacsony, tehát már kategóriát léptek. Tehát egyértelműen néztek, és viszonylag magas a szólása. Amit még erről tudni kell, gyakorlatilag 28%-uk 11-20 cigarettát szív. Tehát majdnem fél doboz, egy doboz cigarettát szív. Sokan. De és megjelenik az egy doboznál több cigarettát szívó perára. Lehet azt mondani, hogy önbevallás volt, online-adat felvétel volt, egyébként mérőbiztosok segítségével tanulói keretek között történt az adatfelvétel, hogy biztos, hogy írták be, benne van, de nem ennyi. És az, hogy megjelenik ilyen szinten ezek az adatok, még ha kevesebb is, mert nagyon akartam mondani, szerintem kétségben. Ami még nagyon fontos megjegyezni, hogy alapvetően szignifikáns összefüggést tapasztaltunk az elektromos cigaretta és a hagyományos dohánytermékek fogyasztása között. Tehát gyakorlatilag, aki hagyományos dohánytermékeket használ és alkalmaz, az egyértelműen elektromos cigarettát is. A közel 50%. Egyébként nagyon-nagyon kedvelt az elektromos cigarettáknak a használata is. De ezt itt most szerintem nem fogom elmondani. Ez mi volt a dohányzásról, és lépjük át az alkoholra. Egyébként többnyire ugye az alkohol és a dohány termékek fogyasztása az együtt jár. Elmegyek buliba, iszok, rágyújtok dohányzat. Itt van ugye, így jelenek meg az alkalmi dohányosok. Hogyan is jelenek a szolgálatában, hogyan is alakul az alkohol fogyasztás? Eddigi élete során fogyasztott alkohol a fiúk 86%-a. Szintén a lányoknak is a 86%-a. Tehát már ők már fogyasztottak. Tehát szinte mindenki. Azt is megkérdeztük, hogy az elmúlt egy évben fogyasztottak-e alkoholt. Egyértelműen itt is fogyasztottak alkoholt az elmúlt egy évben. És az elmúlt egy hónapban, tehát az adatfelvétel megelőző hónapban fogyasztottak-e alkoholt. Hát itt 50%, több mint 50%. Tehát fogyasztanak ezek a fiatalok alkoholt. És az alkalmak száma hogyan is alakult? És leginkább úgy gondolom, hogy az elmúlt, tehát az adatfelvételt megelőző 30 napot emelem ki. Mert hogy kipróbálja, megpróbálja, iszok, az egy dolog. De az elmúlt 30 nap azért az már egy kicsit nagyobb gyakoriságot dobál tükrözni. Ugye gyönyörű, ez nagyon szép szám, ez a 43%, hogy nem ittak az elmúlt 30 napot semmit. De, ugye ez a hétvégi fogyasztások kéthetente elmegy vizé, gyakorlatilag 26%. A heti szintű alkohol fogyasztás 8%, de itt van napi szintű is. Nem sok, de van. És ez is már napi szintű. De ez a 10-19 alkalom, és ez azt jelenti, hogy két naponta. Alkoholt fogyaszt. És akkor ezt viszont megpróbáltuk, mert akkor a korcsoportokra lebontani. Itt egyértelműen megint a 16-17 éves korcsoport jött ki győztesen. Ők a legveszélyeztetettebbek ebben a szituációban. Viszont ha azt nézzük, hogy az elmúlt 30 napban a 15 év alatti korosztály a közel 30%-a az megelőző, tehát a kitöltés megelőző 30 napban alkoholt fogyasztott. Itt ugye közel fele, és a 18 év felettiek pedig 22,5% alkoholt fogyasztott, sok. És itt ugye azért megint megjelennek a korcsoportok szerinti szinte napi alkoholfogyasztás. Egyértelműen veszélyeztetettebb korosztály, hogy az alacsonyabb is kormányzettség. Én azt feltételeztem, hogy alapvetően a városoknak, a nagyvárosokba bejött és ott élő fiatalok veszélyeztetettek, de nem. A kisvárosokban élő fiatalok veszélyeztetettek. Mert komoly összefüggés, illetve a falvakban élő. Ugyanis az ő alkoholfogyasztásuk sokkal intenzívebb, sokkal gyakoribb. Tehát elképzelhető, hogy ebben a folyamatban ezeknek a gyerekeknek, ezeknek a fiataloknak valamilyen úton módon a lakóhelyen is, de több, tehát a szabadidő eltöltés jobban preferálni kell, mert pozitív jelenlő irányba terelni. Nem egyszerű, nem egyszerű. És ez a szociális munkásoknak nagyon nagy kihívást.
Most zenélünk, utána folytatjuk ezt az előadást.
Thank you.
Dr. Rucska Andrea Mária, oktatási dékán helyettes egyetemi docens szavait idézzük a KEF konferenciájáról.
Gyakorlatilag ez az előző adatsor ugye nemek szerinti bontása, amiben teljesen ledöbbentünk. Ugye ez megint nagyon szép, hogy nem fogyasztanak alkoholt. De akárhogy is nézzük, és ezt azért emeltem itt ki, hogy az adatfelvételben 739 fiú és 512 lány vett részt. A lányoknak valahol 18 év felett megint az alkoholfogyasztás. Itt megint a lány. Miért veszélyeztetett ebben a lány? Ez nagyon érdekes, mert szintén az alkoholfogyasztáson egy nagyon izgalmas kérdés volt. A fiúk egyébként sokkal, tehát többen kipróbálják, sokkal több fiú próbálja ki. Fiatalabb korban sokkal több fiú kezd el dohányozni is, és sokkal több fiú kezd el alkoholt fogyasztani. De valamilyen utóbb módon a fiatal fiúk lerakják, nem foglalkoznak vele többen. Egyébként ez érdekes lehet további kutatásokat indíthat el, hogy mi lehet az a folyamat, mi lehet az a tényező, ami miatt ez megváltozik. A lányok miért veszélyeztetettebben? Egyébként van sejtésünk, ezt majd a későbbiekben gyakorlatilag ki is fogom betíteni, de ezt nem merném én most ezt megállapítani. Egyértelműen figyelmet érdemel a 15 év alatti fiúk, és egyébként mondjuk a 16-17 éves fiúknak az alkoholfogyasztása, és mondom a 18 év feletti lányok. És hogy mit isznak? És ezen is ledöbbentünk. Szintén ugye nemek szerinti bontásban. A lányok tömény ital fogyasztása. Meglepő. Ugye azt gondoltuk, hogy a fiúk a sört jobban preferálják, leginkább. A lányok a bor és a különböző borkészítményeket. De mondom, ez a tömény italfogyasztás azért bennünket is meglepett. Ami érdekes, kíváncsiak voltunk azért az energiaitalfogyasztása is. Azt viszont egyetlenül addig az alkoholfogyasztás leginkább a hétvégékre gyakorlatilag összetődik, addig az energiaitalfogyasztás pedig a hétközi időszakra. És akkor van-e? Megjelenik már valamilyen jellegű függőség ezeknél a fiataloknál. Egyértelműen a fiatalok, a diákok 22,8%-a, és azért ezt gondolom, ez innentől kezdve magas számnak tűnik, gyakorlatilag veszélyeztetett kategóriába tartozik. Tehát viszonylag sokat hiszik már, hogy könnyen átlendülhet már egy függőségbe. Ugyanazt mondjuk, hogy a 2,5% nem sok, de már az általános kategória. És itt középiskoláról van szó, nem idősebb generációról. És 2,4%-nál pedig függőség valószínűsíthető. És itt van a megint kiemelni, 14-20 éves fiatalokról beszélünk. És ami döbbenetes, vagyis nem döbbenetes sejtettük, mert ugye mindenkinek van szerintem középiskolás fiatal a környezetében. Igen, a mindenki azt mondta, nagyon könnyen hozzá tudok jutni. Ugye vannak, ugye szabályok, vannak törvények, amiket úgy tűnik, hogy senkire nem kell. Mert egyértelműen hozzá tudnak jutni. Nagyon kevesen válaszolták, hogy nem. Nem szolgálják ki őket. De megoldják. Mindent megoldanak. És akkor volt egy alkoholmotivációs teszt is. Miért isznak? Kíváncsiak voltunk rá. Ez csak egy rövid tájékoztatás, ugye ez a 20 ételes tesztnek 4 alskáráját lehetett nézni. A szociális, a fokozásos, megküzdéses és a konformitásos motivációt. Ugye itt írtam, hogy melyik mit jelent. Ugye a szociális együtt iszunk, jól érezzük magunkat. Köszönjük szépen, iszunk. Fokozásos motiváció egyértelműen ott is egy jobb közérzet elérés a cél, egy kellemes élményszerzés, tehát még jobban szeretném magam érezni. megküzdéses, egyértelműen egy negatív mentális állapotot feltételez, és a konformitás pedig az, hogy ne közösítsenek ki.
Az elmúlt percekben dr. Rucska Andrea Mária, oktatási dékán helyettes, a Miskolci Egyetem docense előadásának részletét hallották a kábítószerügyi egyeztető fórum május 8-ai konferenciájáról. A folytatásban a konferenciáról kérdezem Lasztócinné Szomorú Mónikát, a kábítószerügyi egyeztető fórum szakmai elnökét. Mi is volt a mai konferencia témája?
A mai konferencia témája a problémás szenvedélybeteg a családban, és annak a, ugye, a családtagnak a jelenlétének a következményei, igazából, hogy hogyan tudunk segíteni, és ehhez hívtunk szakembereket minden területről, bentlakásos rehabilitációs intézményből, illetve coachot hívtunk, illetve az anya-apapia könyvszerzőjét, aki beszélt arról, hogy milyen is egy szenvedélybeteg családjában gyerekként felnőni. Úgyhogy ez, azt gondolom, hogy azért választottuk ezt a szakmai tartalmat, mert a tavalyi évben volt a Miskolci Egyetemnek egy kutatása, és ott nagyon erőteljesen rámutatott, hogy mennyire aggasztó a fiatalok alkoholfogyasztási szokása itt akár Miskolcon is. És hogy ezzel kapcsolatban próbáltunk itt a KEF tagjai együtt összefogni, és ezzel foglalkozni, ezzel a szakmai délelőttön.
Mik voltak a legfontosabb tapasztalatok az elhangzottak alapján?
Hát én azt gondolom, minden előadásban volt, ami nagyon megérintett engem is. Hát ugye az első a számokról szólt, arról, hogy hogyan van most jelen akár a dohányzás, az alkoholfogyasztás a fiatalok körében, milyen attitűddel állnak hozzá, és hogy lehet ebben igazából a prevencióban majd működni. És szerintem a többi előadásból is azt lehetett látni, hogy hogyan tudunk mi szociális szakemberek majd hozzányúlni ehhez a kérdéshez. Mi az, amivel tudunk tudunk majd elérni, hogyan tudunk a fiatalokhoz hozzászólni, bizalmat építeni, mivel ne kezdjünk, milyen típusú attitűdöket ne használjunk, és mi az, amivel lehet majd elérni sikereket, meg hogy az összefogás egyébként a szociális, illetve a szenvedélybeteg ellátás területén hogyan működhet.
Mekkora a baj?
Hát azt gondolom, hogy a bajt mindig úgy kell nézni, hogy jelen van, azért azt látjuk, akik 20 évet dolgozunk ezen a területen, hogy mindig van baj, csak tudni kell kezelni. Most az a baj, hogy egyre korábban érinti a fiatalokat ez a szenvedélybetegség, hogy ami korábban 17-18 éves korúak kezdtek el élni, most elég korábbra tolódik. Ez tűnt fel most itt az előadásokból is, hogy akár 10 éves korban is belesodródhat valaki abba, hogy italozni kezd, vagy dolgozni kezd, és hogy ez egy elég ijesztő történet.
Gondolom az ellátórendszer megszüntetése lenne az elsődleges feladat, mert akkor nem lenne honnan. Az alkohollal nincs ilyen lehetőség.
Hát az igazság, hogy a kereslet meg a kínálat csökkentés is benne van, ugye mi foglalkozunk ezzel is, hiszen a kezdben többen dolgozunk ezen a területen is, de itt mi egyrészt a prevenció, ami nagyon fontos, és ha már valaki érintett, akkor pedig a segítségnyújtás, a megfelelő időben történő segítségnyújtás, mi erre fókuszálunk most, azt gondolom.
Kiket hívtak a konferenciára?
A konferencián résztvevői szociális szakemberek voltak, pedagógusok, védőnők voltak, úgy láttam, hogy szinte minden területről érkeztek, és azt gondolom, hogy viszik majd a hírét a konferenciának és az előadóknak is a hírét, és azt gondolom, hogy minél szélesebb körben tudjuk őket meghívni, annál több irányba terjed ez a tudás.
Nagyon szépen köszönöm.
Én is köszönöm szépen.
Az elmúlt percekben Lasztóciné Szomorú Mónikával, a Kábítószerügyi Egyeztető Fórum szakmai elnökével beszélgettünk. Fért mai műsorunkba, köszönjük, hogy velünk tartottak az elmúlt közel 50 percben, előbb Tomcsányi Istvánnal, a Johannita Lovagrend vezérlő kommendátorával, Tikovics Ernő beszélgetett, ezúton is köszönöm neki a közreműködést az adásban, majd a Kábítószerügyi Egyeztető Fórum május 8-ai konferenciájáról dr. Rucska Andrea Máriát, a Miskolci Egyetem oktatási déken helyettesét, docensét idéztük. Adásunk végén pedig Lasztóciné Szomorú Mónikával, a fórum szakmai elnökével beszélgettünk. Én munkatársaim nevében is búcsúzom önöktől, a mikrofonnál a szerkesztőt, Molnár Andrást hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus.
Segíthetünk! Szolgáltató magazin műsort hallottak a Szent István Rádióban.
Most elhangzott műsorunkat szombaton délelőtt 9 óra után megismételjük.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, hamarosan élőben kapcsoljuk Balaton település római katolikus templomát, ahonnan Te Deum hálaadó szentmisét közvetítünk, amelyet Ternyák Csaba egri érsek mutat be. Ha tehetik, imádkozzanak velünk!